Köszöntök mindenkit az előadáson. A nyelőcső, illetve a gyomor problematikáiról szeretnék beszélni, és jó volna, hogyha tudnánk utána néhány szót, néhány mondatot, néhány percet beszélgetni is. Előjáróban hadd kérdezzem meg, hogy a száj, illetve a szájüreg a nyáltermelés kérdésköréről volt-e már szó? Volt valamennyi szó. Jó, akkor itt igazándiból csak ismételni szeretnék egy nagyon picit. Tehát elindulunk a szájüregtől, és a szájüregtől ugye a nyelőcsőben át eljutunk a gyomorba. A bélrendszerről majd a következő alkalomtól kezdve lesz szó. Ugye a szájban megtörténik tulajdonképpen az étel aprítása, a nyállal való elkeverése, a keményítőbontás. Ugye ez fontos dolog, hogy a szájüregben a szénhidrát bontás elkezdődik, tehát a kenyér, a rizs, a burgonya bontása már a szájban elkezdődik, és azért kell beszélnem a szájüregről, mert a szájüregben történő rágási folyamat minősége befolyásolja a gyomor működést. Tulajdonképpen felkészíti a gyomrot a várható táplálékra. A gyomor abból kap képet arról, hogy mit ettünk, hogy a száj, mint az egyik közvetlen kolléga, megüzeni neki, hogy milyen étel van a szájban. Ezért sem szerencsés étkezés közben inni, folyadékot fogyasztani, mert rossz információt kap a gyomor. Hogyha valaki ugyanis felhigítja a nyál emésztő nedveit vízzel, bármilyen itallal, a gyomor úgy érzi, hogy egy hígabb rendszer fog kapni, már pedig ez nem teljesen így van. Tehát a száj tulajdonképpen a szájüreg előkészíti a gyomor működést is, és tudjuk, hogy három nagy nyálmirigyünk van, a nyelv alatti mirigy, az állkapocs alatti mirigy és a fültőmirigy, ez a három nyálmirigy az, amelyik összekeveri tulajdonképpen megfelelő mennyiségű és minőségű emésztőnedvet. Hadd kérdezzem meg, hogy a nyálnak van egy gyomorvédő hatása, költői volt a kérdés, mert ha nem, akkor nem is kérdezném meg. Igen, van, az egyik nyálmirigyünk különösen részt vesz ebben, egy olyan anyagot termel, aminek az a neve, hogy mucin. Ez a mucin nevű anyag, ez a gyomorban is megtalálható, és rendkívül nagy szerepet játszik a gyomorfal védelme szempontjából. Azért is kell védeni a gyomrot, mert erős savhatás van a gyomorban, de mielőtt a gyomorral foglalkoznék, hadd beszéljek a nyelőcsőről. Tudjuk, hogy az emberi emésztőrendszer nem más, mint egy körülbelül 9 méter hosszú izmosfalú csővezeték vagy csőrendszer, ahol minden részletnek megvan a maga szerepe és fontossága. A nyelőcső passzív vagy aktív működésű, ezt most úgy értem, hogy mozog vagy nem mozog a nyelőcső. Vagy csak úgy lóg a nyakunkból, és ott le a gyomorig, és akkor ott van. Igen, ez is költői kérdés volt, mivel egy izmosfalú csőrendszer, ahol izom van, ott mindig valami jónak kell történnie, hogyha használjuk, illetve a nyelőcső ugye az nem tudatos mozgás, hanem azt a szervezet már önmagam használja. A nyelőcsőnek van mozgása, ezt egyébként most mondanám, hogy ki lehetne próbálni, de szerintem ma már eleget mozogtunk, ilyen szempontból az előadás előtt, de hát hogyha valaki mondjuk fejen állva, kézen állva, vagy fejjel lefelé próbálna meg étkezni, akkor tudna étkezni, meg is emészteni az ételt, egy picit nehezebb lenne értelemszerűen, mint a gravitációnak megfelelően emészteni. Tehát hosszú távon mondjuk nem feltétlenül szerepel az indikáció között a fejjel lefelé való étkezés. Hát időnként a gondolkodásban ez így szokott lenni, hogy fejjel lefelé gondolkodnak az emberek. Szóval a nyelőcsőnek befűződései vannak, és az lefelé nyomja tulajdonképpen a lenyelt táplálékot. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy nyelünk egyet, és a nyeléssel párhuzamosan tulajdonképpen egy inger végig fut lefelé a nyelőcsövön, és ezt úgy lehet elképzelni, mint a liba tömés, és amikor a libát megtömik, akkor így én soha nem tömtem a libát, csak láttam, hogy a nyakát ügyesen masszírozgatják, hogy ez lejusson elég hathatósan a megfelelő helyre. Tulajdonképpen a nyelőcsőnek van egy ilyen szerepe, folyadéknál ugye ez a szerep kisebb, ételnél ez természetesen erősebb. Na most a nyelőcső az egy olyan viszonylag hosszabb cső, ami tulajdonképpen ugye innen a torkunktól egészen le a gyomorig vezet, értelemszerűen megkerüli ugye lényegében a szívünket. Tehát ez a rész, amit a mellkasnál van, ez főszabályként nem használható emésztésre, ugye ott a szívnek kell úgymond a hely, hát itt ő a főnök a mellkasban. Tehát igazándiból az emésztőrendszer valahol a bordaívektől kezdődik, tehát jól el van ez osztva a szervezetben, hogy ne zavarja egymást a két szerv. A nyelőcső, tehát egy olyan cső, ami kíméletessé teszi a szív munkáját, és szépen a gyomorban eljuttatja a táplálékot. Most mi történik a gyomorban? Erről is már korábban több előadáson is volt szó. A gyomorban ugye bontás, de nem mindegy, hogy milyen bontás történik. Tulajdonképpen a fehérjék bontása. A gyomornak háromféle izomzata van, és ez a háromféle izomzat rendkívül érdekes, körkörös, hosszanti és ferde izom. A gyomorban professzionálisan ez el van helyezve, ez a három izomcsoport, és ez azért érdekes, mert ezáltal képes a gyomor úgynevezett körkörös keverő mozgásra. Ez páratlan egyébként a biológiában, mert az élelmiszeripar legtöbbször keverőkkel dolgozik. Szép is volna, hogyha egy acéltartágy elkezdene a köpenye úgy mozogni körbe-körbe. Ennél sokkal egyszerűbb beletenni egy keverőt és kevertetni. Hát a gyomorban nincsen keverő elem, azt szoktuk mondani, a gyomornak az izomzata aktív keverőként működik. Maga az izomzat úgy mozog, hogy megcsavarja az ételt befűződések hatására, és az étel elkezd keveredni. Ez egy bizonyos idő, mire ez megtörténik. Ha valaki egyszerre túl sokat evett, akkor ezek az izmok azért elég rendesen dolgoznak, és időnként túl is terhelődhetnek. A gyomor tulajdonképpen úgy helyezkedik el, hogy nem teljesen szimmetrikusan a test középvonalánál, hanem ugye enyhén jobbra a szimmetria tengelyünktől. Tehát az emberi test nem teljesen szimmetrikus, hanem kvázi szimmetrikus, nem minden szervünk van a tengely mentén, és ez jól is van így, és képzeljük el, hogyha a gyomor pontosan középen lenne. Ilyen tartály középen. Tehát van egy cső fönt, meg egy cső le. Mi történne akkor? Hát elég nagy baj lenne akkor, mert akkor nem tudna emészteni. A gyomor pont azáltal tud működni, hogy úgy helyezkedik el, hogy van egy ilyen kis hasa a gyomornak, és ott tud lényegében dolgozni. A gyomor működés akkor jó, hogyha az elfogyasztott étkezés után úgynevezett levegősapka alakul ki. Mi történik akkor, hogyha nem alakul ki a gyomor tartalom fölött levegősapka? Egyébként majdnem mindannyian szerintem nagyjából 4-6 hetes korunkig gyakoroltuk az ilyenfajta dolgokat. Igen, igen, tehát a bukásra gondolok, igen. De később ez átlényegül már egy másik kifejezés, igen. De már gyermekeknél is felfedezték ugye ezt a reflux ágyat. Nem tudom, ki látott már reflux ágyat. Tulajdonképpen jó magas áron lényegében ilyen ferde szivacsot árusítanak, amire a babát rá lehet fektetni, mert ugye hát hosszú időnek kellett eltelnie, mire a tudomány rájött, hogy a szoptatás után ugye a babát értelemszerűen, ha hasra fektetik, annak van előnye is, van hátránya is, mert a levegősapka nem alakul ki, ennek több oka is lehet, akkor hát lényegében az anyatejnek, az értékes anyatejnek egy része hát kikerül. Persze előny, hogy a gyermek nem fullad meg és sorolhat, mert van előnye, de sajnos az értékes anyatej hát felszínre kerül. A lényeg az, felnőtteknek szóló tanács, tehát visszatérve a felnőtt korra, hogy ez a levegősapka ki kell, hogy alakuljon, ez azt jelenti, hogy megfelelő módon kell rágnunk, és az érdekesség az, hogy nem csak a rágáson és az étel pépesítésén, hanem a lelki állapoton is sok múlik, ugyanis, hogyha az ember idegesen étkezik, akkor a levegősapka kialakulása is zavart szemet, hiszen a gyomor akkor feszülte. Tehát érdekes, hogy a nyugodt étkezési formák mennyire kedveznek az ilyen biológiai folyamatoknak is, és a levegő természetes módon el tud távozni. Hogyha valaki idegesen, stresszesen kapkodva étkezik, nem alakul ki ez a levegő sapka a gyomortartalmon, és nem csak levegő fog feljutni, hanem egy kis sav, egy kis gyomortartalom, és akkor elindul ugye ez a bizonyos felmaródási folyamat, amiről nem sokára fogok beszélni. Gondolom tudjuk, hogy a gyomorban úgynevezett hormonális folyamatok is zajlanak, tehát nem csak emésztés, hanem hormonális hatások is előfordulnak, ugye a gasztrin hormon, illetve az idegrendszeri hatásra már is sorolom, a sósavtermelés, a pepszin termelés, majd később a hasnyálmirigyre ható hormonok is megjelennek. Lényegében a pankreász, ugye a hasnyálmirigy által termelt NED, ugye a pankreász NED, a tripszin működés is a gyomor hormonális működésétől függ. Sósav. A sósavnak mi a képlete? HCl, ugye? Hidrogénklorid. A klór igen fontos anyag a szervezetben. Ha valakinek gyakrabban van hát rosszul léte, hányása, ugye akkor a klór lényegében eltávozik a szervezetből, és ha valaki ezt csak ásványvízzel próbálja, vagy vízzel pótolni, akkor elektrolit hiánya lesz. Ez egyébként alapszabály, hogyha valakinek olyan rosszul létei vannak, valamilyen vírusos, vagy egyéb okokból kifolyólag, hogy a gyomortartalom kiürül, finoman fogalmazok, hányásról van szó, akkor a sósav felszínre kerül, ez egyébként ugye károsítja a fogzománcot, tehát nem véletlen, hogy ilyenkor azonnal fogat kell mosni, súlyos fogzománc károsító hatása lehet a sósavnak, meg egyéb óból is az ember fogat mos. Másrészt pedig az ilyen esetekben elektrolit hiány, nem csak klór, hanem egyéb elektrolit hiány is kialakulhat, és a szervezet sav-lug egyensúlya tulajdonképpen felborul. Nem véletlen, hogy ma már forgalomba hoztak elektrolit pótlókat, tehát ha valaki beteg, és előfordult nála ilyen probléma, amit az előbb mondtam, és pusztán csak vizet vagy gyógytejákat fogyaszt, akkor ezáltal fel is baríthatja, fel is borulhat az elektrolit egyensúlya. Tehát másrészt pedig ugye a glükóz-nátrium arány is megváltozik, tehát a transzport folyamatok magyarul, hogyha valaki rosszul van, beteg, akkor a cukor, illetve a méz és a só együttes hatásával elég gyorsan javíthatóak a pumpa folyamatok, nátrium-kálium pumpa, illetve a klórpumpáknak a működése, tehát ne vizet erőltessünk le önmagában, hanem pár kristály sót kell adni, és egy pár kristály glükózt, szőlőcukrot, illetve mézet. Gyermekeknél kimondottan kiszáradás is lehet ebből, felnőtteknél ritkábban. Hát amikor egy szülő azt mondja, hogy már pedig a gyermek nem fogyaszt a teját, egy cukrozott dolgot, meg egyebeket, egy ilyen időszakban a súlyos hiány állapot lép fel, a hasmenés fokozódik, a gyermek kiszárad, és kórházba fog kerülni, infúziót fogják ugye rákötni. Ennek elkerülés érdekében a glükóz és a nátriumklorid bevitelről kell gondoskodni. Ne feledjük, hogy a sóban ott a klór, nátriumklorid, és egy hányásos időszak után a sónak igenis óriási szerepe van, annak ellenére, hogy a sófogyasztást ugye érdemes megszorítani. Mi a gyomor feladata, feladatköre? Ugye a keverés, ahogy mondtam, homogenizáció, gyomorsavtermelés, mit célt szolgál a sósav, gyomorsav, többek között beindítja az emésztést, segíti a úgynevezett hidrolízis, tehát a bontást. Emellett a sósavnak van még egy hatása, a kórokozókra nézve, ugye, illetve a romlást okozókat mind elpusztítja, a kórokozókat döntő részben, a veszélyes kórokozókat elpusztítja, tehát csirátlanító hatás. Valakinek kicsi, alacsony a gyomorsav termelése, ez lényegében elég nagy probléma, komoly bélfertőzés esélye áll fenn, hiszen nem pusztítja el a gyomorsav a kórokozókat. Nem tudom, olvastunk-e erről, hogy ugye sokszor a betegség idején a böjtöt javasolja. Ennek van egy-két ellenpéldája is, de nem szeretnék ereknekségeket tanítani vagy mondani, de jelzem, a szakkönyvek leírják, hogy virológus professzorok saját magukon igazolták, hogy egy komoly megbetegedés esetén, ha mondjuk valaki jól lakott, és erős gyomorsavat termelt, akkor meggyógyult hamarabb. Ez érdekes dolog, persze ezt nem tudom javasolni, csak érdekes, hogy az emberi testben logikusan is működnek a dolgok. Az a hátránya a jó lakottságnak, hogy akkor igaz, hogy megöli a vírust, elnézést, egy fontos információt elfelejtettem mondani, gasztrovírusról volt szó. Tehát nem légzőszervi problémáról, ugye ilyen esetben nem. Tehát amennyiben a vírus gastroenterális vírus, ilyen esetben a sósav termelés kimondottan pusztíthatja a vírust, hiszen a gyomorban is a vírus ott lehet. Amennyiben a vírus kimondottan légzőszervi, vagy egyéb jellemzőket mutat, ott hát hiába eszünk, csak baj történik. Zárjál bejegyzem meg, hogy nem mindig az a megoldás, hogy keksz, ugye már a szakma mit mond, kérem szépen tej, keksz, ilyesmi. Hát, hogy valaki mondjuk beteg és gasztrovírusa van, és elkezd háztartási kekszet enni, akkor az szépen leköti a gyomorsavat, és még betegebb lesz, tehát jó, csak elhúzódik ez a beteg állapot. Tehát nem mindig az a kérdés, hogy beteg az illető, hanem konkrétan milyen típusú. Vírusos vagy baktériális problémája vannak, a gyomorosabb ilyen szempontból nem valami méreg, hanem ilyen szempontból a védelmünkre adatik. Hozzá kell tennem a gyomorosabb olyan erős, hogy kívül rácseppenne a kezünkre, akkor hát elég komoly bőrsérüléseket okozna, sőt lényegében a gyomorosabb fürdővel kvázi az emberi testet hát el lehet tenni úgy lábalól. Félelmetesen erős savról van szó. Sokan írtak, cikkeztek erről, szakkönyvek is, hogy a gyomor az egy speciális részünk, mert olyan erős méreggel, kvázi, hát ugye savval dolgozik, amit mi méregszekrényben tárolunk a laboratóriumban, illetve általában a laboránsok, és ez egy hús részben a gyomorban található, és a gyomor is húsból van, nem? Érdekes. A gyomor maga húsból van, és a gyomor megemészt állati húst is. És miért nem emészti meg önmagát, hogyha ő is hát aminosavakból tevődik össze? Hát ugye erre a válasz, ma már ugye ezek ismertek, a gyomornak belső sav álló bélése van, micsoda véletlen, és a gyomornak ez a belső sav álló bélése, amiért egyébként rengeteget dolgozott a szakma, hogy saválló acéltartályokat helyezzen el az iparban, ami nem oldódik be, nem megy tönkre, nem korrodálódik, nem szabadik el a semmi belül, tehát polírozott, stb. Elég komoly munka ez az emberiség fejlődése során. Az emberi gyomor egy fantasztikus saválló hús, tehát élő szövet, ez egy fantasztikus dolog, viszont ennek minden hátrányával és előnyével együtt. Mivel, hogyha valakinek az idegrendszere kezd gyengülni, fáradni kezd az ember, akkor innentől kezdve már ugye nem acélról, hanem még mindig húsról beszélünk, és ennek van vérkeringése a stressz hatására, sejjelféle stressz elmélet, a gyomor vérkeringése egyensúlyozatlan lesz, tehát bizonyos gyomor részek kevesebbért, mások több vért kapnak. Ugyanez a helyzet kevés vízfogyasztáskor, nem csak stressz, hanem fizikai stressz hatására alacsony vízfogyasztás esetén az emésztés zavart szemben, a gyomoremésztés főleg. Ne feledjük, hogy 1 liter a napi gyomorsav termelése egy átlag embernek, és ehhez kell vér. Ugye a nyál honnan választódik ki a szájban? Honnan van nyál a szájban? A vérből. A vér biztosítja ahhoz a folyadékot. Tehát a nyálmirigyek olyan professzionálisan működő szakemberek, vagy szakmirigyek, amelyek a vérből kivonják a számukra szükséges anyagot, és abból emésztő nedveket készítenek. Ez egy fantasztikus dolog. Most a gyomor is a vérből dolgozik, hát minden szervünk honnan dolgozna? Hát a vérből. És a vérből képez különböző folyamatokon keresztül sósavat, pepszint és sok mindent. Ez is egy nagyon magas szintű folyamat. Egyébként nagyon sok tanítás és nagyon sok érdekesség van az emberi testben. Most visszatérve, a gyomor savra tehát szükség van, azonban, hogyha felborul a gyomor nyáka hártya egyensúly, ennek a hátterében lehetnek az idegi stresszek, a folyadékhiány, Helicobacter pylori. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy a Helicobacter pylorit amióta írtják antibiotikumokkal, azóta mi a helyzet, bizonyos rákbetegségek megjelentek. Tehát a Helicobacterről, ahogy ez várható volt, kiderült, ugye mindennek az előnyét akkor látjuk meg, ha már nincs. Tehát a Helicobacter most már nincs a gyomorban, mert kiírtják antibiotikumokkal, és fellélegszik a kedves páciens és a kedves orvostársadalom. Nincs a beteg gyomrában a Helicobacter, egyébként attól még később ugye újra fertőződhet, csak ennek kisebb már az esélye. Nos, az illetőnél a gyomor különböző megbetegedései megjelenhetnek. A Helicobacter pylori egy protektív, tehát védő hatással is rendelkező, a gyomorflórának egy részét kitevő baktériumfajta, aminek ott van a helye és a szerepe a gyomorban. Hiányában daganatos folyamatok esélye növekszik, úgyhogy már a szakirodalmak egyeteme le is írják, hogy a Helicobacter kiirtása után a gyomorkapu különböző gyomor elváltozások és rákbetegségek, hogy megjelenhetnek, nem biztos meg fognak jelenni, de megjelenhetnek. Na most a refluxról szeretnék néhány szót szólni. Mit jelent maga a reflux? Kétféle refluxot ismerünk, az egyikkel foglalkozom én, a másikkal nem. Ugye a gyomorból a nyelőcsőbe feljutó sósav, illetve pepszin úgynevezett gastroesophagealis reflux. Ez ugye ez a latin szavakból, nem is kell ezeket tudni. A reflux betegség hátterében keresik ugye az indokokat. Egyesek azt mondják, hogy a gyomor szájnak a meggyengülése érthető módon genetikai hátterű, azonban kiderült, hogy bizonyos élelmiszerek, mint például a csokoládé, az alkoholtartalmú italok kimondottan ellazítják, láthatóan, érezhetően, mérhetően ellazítják a gyomor szájat, és ilyenkor a reflux valószínűsége is nagyobb. Tehát amikor valaki nagyon sokat eszik egyszerre, majd utána egy pár darab csokit elfogyaszt, akkor a gyomor meg van tömbe étellel, a csokoládé pedig egy lazító hatást fog elérni, ugyanez igaz a vörösborra, a sörre, bármilyen alkoholos italra, és lényegében ez a laza, megnyílt gyomor száj tulajdonképpen hát felfelé dolgozza a gyomor tartalmat. Ha ráadásul valaki ezután le fog pihenni, már pedig ez sem kizárható, akkor hát ez még nagyobb gond, mert a gyomorszáj nincs méretezve arra, hogy nagyjából 1,5-2 kg tömeget folyamatosan tartson. Alvás közben, főleg ha nem használ valaki háta alá párnát, vagy kis vagy nagy párnát, akkor értelemszerűen a gyomortartalom folyamatosan nyomódik a gyomorszájnak, és egy idő után a gyomorszáj időkérdése meg fog nyílni. Emellett a tehéntej fogyasztását gyermekkorban, inkább csecsemő kisgyermekkorban találtak összefüggést a tehéntej fogyasztás és gyermekkori reflux betegségek között, azonban nincs kizárva, hogy felnőtt korban is ez jellemző lehet. A tehéntej bizonyos populációknál, ez persze genetikai kérdés is egyben, a tehéntej hozzájárul a reflux betegségekhez, mivel leköti a gyomorsavat. A gyomorsav mit csinál, ha lekötik?
Újratermelődik.
Igen, rátermelődik a gyomorsav, tehát egyfajta túltengés áll elő, ezért mind a szódabikarbona, mind a tehéntej adása tulajdonképpen már kontraindikált, tehát nem javasolt a hiperacititás, a túl sok gyomorsav termelés esetében. Van olyan betegség, amikor túl feszes, túl zárt a gyomorszáj, van, amikor túlságosan laza. Ezt egyébként egy viszonylag egyszerű műtéti beavatkozással kezelni lehet. Egyik-másik ismerősömnél, barátomnál el is végezték ezt a nem túl bonyolult, de mégiscsak ugye műtétet, és szorosabbra húzták a gyomorszájat, de hát ki az, aki ugye könnyen kés alá fekszik, akár kicsi, akár nagy műtétről van szó, de csak jelzem, hogy ez a probléma kör maga, a reflux betegsége, tulajdonképpen ma már egy viszonylag egyszerű beavatkozással hát kezelhető és tünetmentessé tehető. Ahogy jeleztem, a gyomornak kétféle problematikája lehet, sokféle lehet persze, két fő, a hipacilitás és a hiperacilitás. Ugye az egyik a gyomorsav alultermelés, a másik a gyomorsav túltermelés. Ha túl sok a gyomorsav, könnyebben kialakul ugye a fekély. Definiálom a fekélyt. Definíció szerint a fekély a nyálkahártya körülírt hiánya, ami a szubmukózába vagy mélyebbre terjed, tehát ugye van egy bizonyos nyálkahártya szint, aminél mélyebbre terjed, előfordulhat nyombélben, gyomorban és nyelőcsőben. Ennek az okát, hát a szakma, egyébként érdekesek ezek a szakmai megfontolások, hadd mondjak egy olyan mondatot, aminek tulajdonképpen semmi konkrétuma nincs. A szakkönyvből másoltam ki. Mi az oka? A fekélynek összetett, tehát összetett oka van, az agresszív és defenzív tényezők egyensúlyának a hiánya, felborulása. Tehát ezek azok a mondatok, amikkel nem tudom mit kezdeni, ezért igazából én konkrétumokkal is készültem. Tehát magyarul a gyomor sav felmarja a gyomor nyálkahártyát, és annak nincs védelme, ezért fekély alakul ki. A fekélynek tehát két oka van, egyrészt túl sok a agresszív anyag, a sav és a pepszin, túl kevés a védőanyag. Ha valakinek sok a sava, de sok a védőanyag a gyomorban, tehát egészségesen él, fogom mondani konkrétumokat, ecet, mustár kérdés, fekete bors, erős paprika kérdés. Hogyha védi az ember a gyomrát, az azt jelenti, hogy a nyálkahártya nincs alávetve romboló hatásnak. Ezzel sokat tehetünk, tehát mind a fizikai, mind a lelki értelemben, ugye a rombolás ellen sokat tehetünk. Agresszív hatásokat szeretnék sorolni. Természetesen savtúltengés, fokozott pepszin aktivitás. Mindannyian születünk egy bizonyos pepszin aktivitással. Mit jelent? Pepszin gyomor összetett emésztőnedve, fehérgyemont emésztőnedve. Fokozott pepszin aktivitás. Szeretném megkérdezni, hogy változik-e az ember gyomorsav összetétele és pepszin sűrűsége, töménysége attól függően, hogy ő hússevő vagy nem hússevő. Mert most mondhatnátok azt, hogy hát az előbbi mondatomban azt mondtam, hogy ez alkati kérdés valahol. Tehát ugyan mindegy, hogy most én húst teszek vagy nem, a gyomor mindig ugyanazt az emésztőnedvet választja ki. És érdekes, hogy nem, ezért még mindig hiszünk 12 év után, én személyesen egyre jobban, az életmódnak a szervezetet való visszahatásában, hogy szép dolog génekről, genetikáról beszélni, de a gének is dinamikus dolgok. Nehogy azt higgyük, hogy a génjeink csak úgy vannak, megszületünk, aztán kész, soha nem hathatunk rájuk. Ugye a genetikai kutatások már egyértelműen rámutattak, hogy az ember életmódja visszahat a genetikai státuszra is, mert a sejtjeink génállománya folyamatosan forog, folyamatosan mozog, és olvassák le a leolvasó enzimek, és ez visszahat az életmódunk, ami visszahathatunk bizonyos mértékig persze, tehát nem változtathatjuk meg minden szempontból a génünket, de például ásványi anyag bevitel befolyásolja a genetikai státuszt. A vitaminok is valamennyire, de inkább az ásványi anyagok, mint genetikai szabályozók. Tehát aki nyomelem hiányosan él, nő fel és él egészen x éves koráig, komoly problémákkal állhat szemben, és végül az orvos mit fog mondani? Genetikai eredetű a betegség, semmi köze nincs az ön étrendjéhez. Miközben kiderülhet, vagy kiderülne, hogyha egy kicsit belegondolná, hogy a hiánytáplálkozás végül aktivált valamilyen génszakaszt, és kialakult a betegség. Míg egészséges, nyomelemben gazdag étrenddel, életvitellel úgynevezett génpasszíváló magatartást folytatunk, vagyis lefedjük a hibás géneket, illetve megpróbálja a szervezet ellensúlyozni, ugye a hibás génszakaszokat. Ez egy nagyon intelligens mechanizmus a testben, ne feledjük, hogy a génjeinket úgy képzeljük el, mint amik körül folyamatosan ilyen hatalmas őrzővédő legények sétálnak. Mint a legjobban őrzött, mit mondjak, bank. Olyanok a gének, tehát a génszakaszokat úgynevezett reparáló enzimrendszer védi folyamatosan. Ez egy olyan precíz működésű rendszer, hogy a legkisebb bázishibát észreveszi. Tehát ne ilyen vastag szemüvegű őröket képzeljünk el, akik alig látnak, meg alig hallnak valamit, hanem igazán professzionális és nagyon jó kiképzett sereget lehet elképzelni. Visszatérek az agresszív hatásokra, pepszin aktivitás, illetve a hús kérdésre. Igen, tehát a válasz igen. A hús és az állati fehérjék rendszeres naponkénti bevételével a szervezet értelemszerűen növeli a koncentrációját a sósavnak és a pepszinnek. Teljesen természetes is ez, hiszen ha nem tenni ezt a testünk, akkor félig emésztett fehérjék lennének és maradnának a bélben, mert a gyomorsavnak hidrolizáltatni kell a húsfehérjét, márpedig a húshoz, az összetúrmixolt húshoz sokkal több sósavat kell önteni, és pepszint, hogy ez megemésztődjön, mint a növényi, elsődleges növényi fehérjék. Növényevő állatoknál egészen más a belső szervi működés, fehérjebontási működés, mint a ragadozóknál, és ismert, hogy a kutyáknak a gyomorsava milyen erős. A kutyák gyomrában lévő sav az félelmetes. Az a legerősebb sav, amit szinte ismernek, mert csontot fogyaszt. Az a kérdés, hogyha a kutyának nem csontot adnak, nem tudom, olvasták-e a vegán kutyáról szóló történetünket az Új Életon magazin első-második számában, hogyan gyógyult meg és hogyan lugosodott el egy kutya szervezete, amikor már nem csontot és nem húst kapott. Mert a szakma azt mondja, és gondolom az állatorvosok jó része is, hogy a kutyának adni kell a csontot. De az a kérdés, hogy azért kell adni a kutyának a csontot, mert sok a sava, azért sok a sava a kutyának, mert mindig csontot kap, és az ő élő szervezete értelemszerűen a csont, kálcium, illetve fehérje összetételét erős savhatása, ugye csak bontani. Az a kérdés, hogy az élő szervezet menekülési reflexhez, vagy segélykiáltása a savtermelés, vagy hogy hogyan gondolkodjunk erről, és mint kiderül, nem mondom, hogy ez általános szabály, de állatorvossal olvastattam el ezt a cikket, és azt mondta, hogy nem tipikus eset, hogy a kutya mindig meggyógyul egy súlyos ízület és egyéb betegségből vegán, vegetáriánus étrend hatására, de érdekes, hogy ez megtörténik, bizonyítható, és ugye az említett esetben a kutya elaltatását elnapolták, és ez a kutya most a komoly életmódtáborok egyik zászlóvivője és élharcosa, tehát nagy válságban, amikor évente járok a táborba, akkor ez a kutyusa egy fantasztikus nagy példa arra nézve, hogy aktívan visszatérni az élők sorába, hát lényegében az injekciós tű alól kiugrani, hogyan lehetséges az egészséges életmóddal. Hát már a kutyák is példaként állnak ugye előttünk. Visszatérek, agresszív hatások, vérellátási zavarok, alkoholizmus és dohányzás. Ugye a vérellátási zavarok esetében a stressz hatását jelezném a gyomorra nézve. Az alkohol tartalmú italok ugye szintén felmaradásokat hoznak létre. Ne feledjük, hogy minden anyag, ami kívül valahogy működik, ugyanúgy működik a gyomorban is. Mondok egy példát, ha véletlenül alkohol megy, valami olyan részünkben, ami érzékeny, netán vékony a bőr, mi történik? Ugye erős csípőmaró hatás. Mi történik az érzékeny gyomorral? Ugye alakul a hatására. Az egészséges gyomor egy darabig bírja, egyébként ha látnánk az egészséges gyomrot, úgynevezett helyi lokális vérbőség jelenik meg azon a ponton, ahol az alkoholos ital közvetlenül érintette, nem beszélve a szénsavról, tehát egy pezsgő vagy egy sör, tehát az alkohol plusz szénsav együttes hatása azért kőkemény a gyomornyálkahártyára nézve. Azonnali destrukció indul el. Beszéltem egy gastroenterológussal néhány évvel ezelőtt, aki egészségvédőként is dolgozott már, és elmondta, hogy ő már ismeri, tehát ledugja a csövet a kedves páciens gyomrába, és tulajdonképpen nagyjából fel tudja térképezni az illető, milyen fűszereket, mennyi alkoholos italt, azok közül is melyik fajtát fogyasztja, ugye, mert a pálink egyértelműen a kis görbületen, tehát bárcsak ezt tudom ezt is mutatni, tehát lefolyik a kis görbületen, ugye a gyomornak pont az a része, ahol mindenünk lefolyik, minden, amit elfogyasztunk, ez lefolyik. A pálinka ugye jellegzetesen kimarja, és főleg aki éjgyomorra megy el ugye a palackozott italok boltjába, és ott fogyaszt el egy ilyet, lényegében ez elég hamar meg fog jelenni. Gyomorfekély, nyombélfekély, ami később egyéb problémákat is ki fog váltani. Tipikus a jellemző az alkoholbetegek egy jó részénél. Egyébként az érdekesség az, hogy a pörk anyagokat, szakmailag pörs anyagnak nevezik, pörk anyagokat tartalmazó sült, sós, fűszeres, csípős étrend ugyanezt okozza. És az érdekesség az is a dráma, hogy aki sülteket eszik, az mit fog utána kívánni? Tulajdonképpen vörösbort, alkoholos italt, és ez tovább súlyosbítja, mert legalább inna egy jó kis káposztalevet. Persze nem fog inni. Vagy inna egy olyan, mondjuk a sárgarépalevet, ami gyógyítja, ami antioxidásban gazdag, és egy olyan étkezés után, ami erős csípős fűszeres volt, utána lényegében pufferolná azt egy zöldség, egy nyers lével. Hát nem ismerek majd mondani, hogy búzafülé. Hát persze érdekes volna egy ilyen kultúrát bevezetni, hogy a grill csirke vagy citromos csirke után egy búzafőlevet. Egyébként érdekes, hogy már az aperitíveknek is egy új korszaka van. A bio büfék és a bio boltok egyébként nyitnak sorra. Hát egyik másik aztán be is zár sorra sajnos. És én jártam egy bio büfében, ahol azt mondták, hogy kérem szépen itt mennek el az emberek, és bejönnek egy felesre. De ugye nem, értelemszerűen nem alkoholos italt isznak, hanem készül a turmix, és tulajdonképpen egy 150-200 forintért megisznak egy zöld turmixot, és úgy mennek munkába, rendkívül hasznos, rendkívül egészséges, és bárcsak minél több helyen lenne ilyen. És most hadd kérdezzem meg, hogy mennyibe kerül az embernek, hogy nem pálinkát venne, hanem ilyen klorofilban, antioxidánsban gazdag leveket. Az illető biobüfés, ha igazán jót akar, különböző mixeket készít minden nap valami más, vagy más ízt. Hát fantasztikus gyomornyálkahártyák érhetők el ilyen értelemben, gyógyító hatású. Persze van, akinek ezek erősek is hányingert okoznak, de zárulás megjegyzés, mert annyira tisztít, annyira intenzív hatása van egy tömény, egy kis kupica tömény búzafülének, hogy időnként azért ezt meg kell higítani. De a zöld, illetve a színes gyümölcs és zöldséglevek rendkívül hasznosak, inkább a zöldséglevek hasznosak a gyomor nyálkahártyára nézve. Magyarországon egy többfogásos étkezés ugye úgy néz ki, hogy éjgyomorra, ugye, fűszeres forró csípős leves, ugye az első fogás, ez már is előkészíti a nyálkahártya betegségeket. Ezután valami fajta sült, ugye sült krumpli, valami fajta sült hússal, nem biztos, hogy mindig ez az ebéd persze, de mondjuk általában ezek a sültek kimondottan füstölt tálcott húskészítmény, tehát egy szendvicsen téli szalámi, szalámifélék, kolbászfélék kimondottan ártalmasak a nyomor nyálkahártyára. Tudom, hogy ezek finomak és ízletesek, de lényegében a nyálkahártya vékonyodásában szerepet játszanak, majd zárnak az emberek egy cukros süteménnyel, csokoládéval, kakaó tartalmú étellel, ami ugye meglazítja, ahogy mondtam, a gyomor szájat, és hát a refluxbetegség alapját veti meg. Erre az étkezésre a gyomor sok savat termel. Érdekes, hogy műtét után, és azért hoztam el a gyakorlati dietetika, ugye ez egy alapmű, ha valaki szeretne tájékozódni egyébként a táplálkozástudományban, akkor ezt a könyvet érdemes megvenni, Semmelweis Egyetem egészségügyi főiskolai kar, tulajdonképpen hozzáférhető bárki számára, és annyira magas szinten nincs is megírva, és mindenféle betegség vagy betegségcsoportra nézve benne vannak az indikációk, javaslatok, hogyan és miként lehet, de megmondom őszintén, hogy bárcsak ilyen egyszerű volna ez a kérdés, akkor nem is kéne járnunk előadásra, meg sehova, megvesztük és elolvassuk. Hát kérem szépen, elég sok érdekes dolog van ebben, és bár sok évtizedes tapasztalatokon alapul, de tejet javasol még mindig egy hiperacidításra, egy gyomorsav túltengésre, és a műtét utáni roboráló diétában egy húsleves van még mindig. Tudom, hogy Sirilla Györgynek a könyve nem biztos bevonult a szakirodalmakba, könyvtárakban ilyen szempontból, ugye a hullaleves, meg egyébek csúnya kifejezések miatt, illetve egyéb okok miatt, de az, hogy azt fölismerni, hogy a húsleves az ugye úgy hat a műtét utáni állapotban, hogy a szegény betegnek alig van gyomorsava, örül, ha él. Tehát egy műtét utáni állapotban alig van emésztőrendszer, illetve emésztési mechanizmus, azért mit csinál a szakember? Előírja neki a húslevest, miért? Tényleg savat termel. Tényleg beindítja az emésztést. Tehát ez bizonyított szakmailag is, hogy a húsleves, ugye a hús főzése hatására bomlott fehérjék lesznek benne, és a bomlott fehérjék a gyomorral érintkezve erős savtermelést indítanak el. És ez a savtermelés teszi lehetővé, hogy a kedves beteg állítólag talpra álljon. De ez egy agresszív hatás. A húsleves mindig is agresszív anyag. Ez olyan, mint az ostor csapása lónak, megostorozza a húsleves a gyomrot, a gyomor pedig elkezd savat termelni, ez az amúgy is gyenge, és hát erősödni kívánó beteg számára egy komoly probléma, ugye, és még hozzáveszem az egyéb kórházi ellátásban résztvevő fehér termékeket, párizsi féléket, gépsonkát, most ezek azután hát komolyan nem fogják erősíteni a beteget. Tehát mi lenne, ha zöldséglevest készíteni? Mert a levesekkel egy műtét utáni állapotban ki vagyok egyezve. Készítsünk sűrű levest, krémlevest, zöldségekből. De lehetne még csak sütés-főzés nélkül is egy nyers vagy enyhén párolt krémlevest készíteni. Ezek fantasztikusan sokat segítenének. Mik a védő tényezők? Ugye mondtam az agresszív tényezőket, tehát túl sok sav, túl sok pepszin, vérrelátási zavar, alkoholizmus, dohányzás, bizonyos gyógyszerek, szalicilátok, illetve nem szteroid típusú gyulladásgátlók, helikobakter. Ezek az agresszív tényezők, amelyek a gyomor problémákért felelősek. Mik a védő hatások, amik hiányoznak? A nyák, mucin-szerű anyagtermelés. Ezért a gyomor falát védeni hogy lehet? Akinek még nincsen gyomorfekéje, az örüljön neki nagyon, mert a gyomrot akkor védeni kell még jobban. Ugyanis az úgynevezett életúti stresszek hatására a gyomor nyálkahártyája, ne aggódjunk el, mert előbb-utóbb sajnos sérülni fog. A legegészségesebb embernél is előfordulhat, és ez nem azért van, mert ő fú de rosszul táplálkozik, egyszerűen a Föld nevű bolygón élünk, ne feledjük el, tele vagyunk olyan élethelyzettel, ahol a gyomor görcsbe rándul, ahol az illető nem úgy szól, ahogy mi azt várnánk. Tele vagyunk hirtelen és váratlan helyzettel, amire azonnal melyik szervünk reagál? A gyomor. A gyomornak úgynevezett közvetlen csatornái vannak az agy felé, egyetlen szervünk sem mondhatja el ezt, még a bélrendszer is már valamennyire autonóm, önkormányzattal rendelkezik. A gyomornak kvázi nincs annyira önkormányzata, hanem a gyomor agyi impulzusok alapján működik. Ezért van az, hogy a gyomrunk hamar reagál, hamar savat termel egy élethelyzetben. Ezért még egyszer mondom, a gyomor védelmére mindig is vigyázni kell. Nem véletlenül találták ki a kássákat. Nyák, Van egy ilyen szó, nem túl szép, hogy rizsnyák, meg zabnyák. Ezek azok az ételek, magyarul kásafélék, amelyek kimondottan segítik a gyomor nyáka képzését. Ugye a fehér rizsre mondják ezt, nem annyira barna rizsre, de megkockáztatnám, hogy akinek kimondottan gyomor problémái vannak, ott nem javasolhatjuk a barna rizst. A barna rizsnek van egy kimondottan smirgliszerű, csiszoló hatása. Érzékeny gyomornál nehogy megtessenek hallgatni azokat az előadásokat, amelyek kimondottan a rostbangasztak értelmet javasolják, mert annyira felsérti, kisúrolja a gyomrot. Az érzékeny gyomrot az a cellulóz rost, hogy végül az utolsó állapotunk rosszabb lesz, mint ami az első volt. Ezért ilyenkor esetleg fehér rizsből készítünk egy rizsnyákot, jó főt, tehát szétfőtt rizst, és azt barna rizslisztből készített, abból egy pár kis kanálnyit beletéve biztosítjuk hozzá rostokat. Na mondok egy más példát. Nem barna rizslisztet teszünk bele, egy keveset, hanem zappehelylisztet. Zappehelylisztet, mert a zappehelyliszt ugye duzzadó rost. És általában a nyelőcső gyomor rendellenességeket az úgynevezett vízben nem oldódó rostok károsítják, magyarul a cellulózok. Tehát, akinek gyomor problémája vannak, az ne reszeljen sárgarépát, mert nem fogja megrágni jól, és a sárgarépa reszelék szépen beül a gyomorredő közé, és irritálni fogja. Bármennyire is mondjuk, hogy jó a sárgarépa, egyrészt ne reszeljük, hanem vagy erősen rágjuk meg, vagy enyhén pároljuk meg. És a párolt sárgarépa, félkeményre főzött párolt sárgarépa fantasztikusan nyugtató lesz a gyomor számára. Egyébként gyomorsav túltengésnél inkább zsiradékot adunk, tehát olívaolajat, lenemag olajat, hidegen sajtott napraforog olajat teszünk mindenhez hozzá, hogyha túl sok a sav. Nem eszünk sok fehérjét, nem eszünk sok szénhidrátot. Akinek sok a sava, az még a zappehelyel is vigyázzon, bár az a legjobb nyálkaképző anyag, vigyázzon, és még a zappehelyből készült ételekhez is tegyen valamennyi kevés olajat, hidegen sajtott olajat. Ahol gyomorsav alulműködés, gyomorsav hiány van, ilyen esetben viszont ne használjunk olajat tulajdonképpen, nagyon minimális mennyiségben, mert tovább pufferolja a rendszert, és még rosszabb lesz a sav hatás, hanem ott a szénhidrátokat és a fehérjéket lehet emelni lényegében. Nem sokára, vagy az anyagon végén lesz konkrét felsorolás, föl tudjátok írni, hogy konkrétan milyen élelmiszerek azok, amik javasolható. Az orvos, akire utaltam az előbb, ugye ő mondta, hogy az endoszkóppal hát látta, hogy kis hegek képződhetnek a gyomorban. Tulajdonképpen egy jó mustáros, ecetes, sós, fűszeres étkezés után a gyomor redőinek bizonyos szegletein felmaródások jönnek létre. Ez általában a mai embereknél szinte naponta megtörténik. És ezek a felmaródásokkal mi lesz végül, mert nem lesz ebből mindig betegség, sőt, nagyon ritkán lesz ebből konkrét fekély, hanem ez beheged. Ez beheged, mert az illető nem fog azonnal ráenni, a gyomor nyálka átja pihen, és akkor nagyon nagy sebességgel begyógyítja önmagát. Ilyenkor, ha valaki meginna egy pohár sárgarépa levet, egy kis céklalé, káposztának a leve, a nyers káposzta, azért nem merem javasolni itt, mert a nyers káposzta is egy érdekes anyag, ami rákenődhet, illetve rátapadhat a gyomorra, ezért a nyers káposztát nem mindig javasolják, viszont a káposztának a levét, ha tudnánk ilyet szerezni, kimondottan a szájüreg gyulladásainál savanyú káposzta levét szájban tartani, nyelv, súlyos nyelv gyulladások esetén, káposzta, savanyú káposzta levével való, hát nem is öblögetés, de érintkezése a szájnak, nagyon hamar begyógyítja az ilyen típusú sebeket. Egyébként Amerikában is oktatják már az egészségközpontokban, sőt onnan tudjuk, ott erősítették meg, hogy a káposztában lévő anyagok mennyire képesek hatékonyan gyógyítani a különböző fekélyeket. Szénsavas, cukrozott üdítő italok elsődleges nyelőcső és gyomorkárosítók, ezért a most felnövekvő fiatal generációk, akik lényegében hamburgereken, tehát húson, állati fehérjén, rosthiányos ételeken, illetve szénsavas, cukrozott, erősen savasító hatásvételeken nőnek fel, jóval gyengébb nyálkahártyákkal fognak rendelkezni, Tehát a való igaz, hogy Magyarország és az egész világon a társadalombiztosítási rendszerek, amelyek már most is kvázi agyaglábakon állnak, hát a jövőben az összeomlás szélére fognak kerülni, mert lehet, hogy egy fél nagyságrenddel növekedni fog a betegek száma. Tehát az, ami lesz a most felnövekvő fiatalokból 10-20 év múlva, ha megírjuk, hát mégis az én korosztályról van szó, ez a 30-as korosztály, már mi már felnőtteknek tekinthetők vagyunk, de mondjuk a mostani 15-18 évesek 10-15-20 év múlva, amikor azt látjuk majd, hogy a cukorbetegség már nem 35-40, hanem már 28 évtől el fog kezdődni. Amikor a magas vérnyomás már nem az idősek betegsége lesz, hanem már a 40-es férfiak jócskán magas vérnyomást fognak szenvedni, akkor lehet, hogy a nyugdíjkorhatárt is előre fogják már hozni, mert félelmetes állapotok várhatóak, mindezt a vörös húsokkal, sültekkel tetézve, tulajdonképpen, megmondom őszintén, hogy világunk az öngyilkosságba rohan. Tehát egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy a tudomány olyan magasságokba fejlődött, hogy tele van a könyvtár jobbnál jobb professzor doktor XY könyveivel. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy nincsen eredmény, mint a középkori sötét időszakokban. Hát nem volt tudás, az emberek is ugye elbutultak. De lényegében, amióta azt mondjuk, hogy a tudomány, tehát nagyjá lett a tudás, a tudomány magasságban fejlődött, azóta elképzelhetetlen, hogy a társadalom, az ipar hogyan romlik. És én megmondom őszintén, tudom, hogy erre van magyarázat, ugye az erkölcsi romlásra, az emberek kényelmességére, mindig a könnyebb utat választani, ezekre mind megvannak a válaszok, de nekem mindig is talány marad, hogy az ember életre van alkotva, és keresi az önpusztításnak különböző módjait. Lényegében az emberek a dohányzástól kezdve az étrenden át különböző módszerekkel megtanulták az önpusztítás egyes formáit, és ahelyett, hogy örülnénk, hogy megszülettünk és élhetünk, és boldogan élhetünk, és ennek megkeresnénk a módjait, és konzultálnánk egymással, és egymásról, vagy magunkról, ahelyett más teszünk. Az étrendi kezelésről beszélnék végezetül. Az étrendi kezelés célja, meg fogunk lepődni, szakmai eredmény, a tápcsatorna kímélése. Ez a szakmai eredmény, elég sokat kellett várni erre a mondatra. Mire ezt kimondták? A gyulladásos nyálkahártyát a durva rostoktól mentes, fűszerszegény, könnyen emészthető ételek nem irítálják és nem károsítják. Úgy nevezik, hogy kímélő étrend. Mi az a kímélő étrend? Alapvetően pürés, burgonya, szénhidrát alapú, kevés zsiradékot tartalmazó étrendről van szó, amelyek általában enyhén párolt vagy főtt ételek. Az alapja a burgonya és a rizs. Érdekes, a zabot a köles nem említik, de a reformtáplálkozásban már tudjuk, hogy a zab kása, illetve gyengébb gyomruaknál, ahol kimondottan gyomorfájdalmak vannak, ott a zabkása megturmixolása, a köleskása megturmixolása, úgynevezett zabpuding, ha szabad ilyen szép szót használni a nyákszó helyett. Zab puding, illetve köles puding rendkívül tápláló hatású, hogy a kölesnél és a hajdina esetében a lugosítás is ebbe a képbe belejátszik. Picit visszatérek, honnan ismerhető fel, hogy van egy gyomortáji problémánk? Elég egyszerű, az étkezés utáni fél egy óra múlva szúró, nyomó, fájó érzések, nyombélfekély esetén ez elmúlik, illetve megszűnik az étkezés után. Gyomorfekély nem nagyon szűnik meg étkezés után, esetleg enyhülhet, és a nyombélfekély kimondottan éjszaka aktiválódik. Tehát ha valakinek étkezés után vannak szúró egyéb érzései, ezek lehetnek árnyékfájdalmak is. Nem biztos, hogy fekélye van, vagy az illetve gyulladása. Az ember könnyen beteggé teheti magát, ha ilyeneket tud egyébként, ugye a hipohondria jelensége. Jellemzően az éjszakai időszakban, amikor valaki felébred a sav képzésre, felébred a felmaródásra, és a sav följön éjszaka. Az éjszakai időszak az, amelyik ezt nekünk elárulja, hogy amikor a testünk nyugalomban van, akkor sok mindent megmond, megüzen nekünk. Ezért nem csak a nappali, hanem az éjszakai állapot is rendkívül beszédes, és ebből lehet megítélni, hogy itt mi lehet vajon a tényleges helyzet. Szájüreg, nyelőcső betegségek diétája következőképpen alakul. Tehát még egyszer, száj, üreg és nyelőcső betegség diétája, folyékony pépes ételek készítése, sajnos turmixolni kell. Általában főzelékféléket, gyümölcsöket és zöldségféléket valamilyen módon elkészítve turmixolunk. Akinek száj, nyelőcső, gyomor problémái vannak, ott a gyümölcsöket mindenképpen héjazni kell, le kell leszedni ugye a héját. És ha van még komolyabb probléma, tehát komoly fekély van, akkor a gyümölcsöket enyhén meg is szokták párolni. Ugye az erősebb, illósabbak eltávoznak, és nem okoznak akkora problémát. Ahogy mondtam, a fekélyes nyelvgyulladás, ugye itt meg a szájüregben vagyok, savanyú káposzta leve és az alma reszelék pépje rendkívül hasznos, ugye ennek az van a hátterében, hogy a C-vitamin és a szerves savak a szájnyálkahártyát összehúzzák, és csökkentik a fekélyes vérzés tüneteit. Egyébként általában a száj problémákban a savanyú káposzta leve és az alma reszelék pépje, tehát kimondottan hasznos lehet. Társult probléma, akinek száj, nyelőcső és gyomor problémái vannak, előbb-utóbb B1-B2 vitamin és niacin hiánya is lehet, a B-vitamin komplexet érdemes ilyenkor vásárolni és fogyasztani, mert ezek a gyulladások általában hiányállapottal is együtt járnak. Ha valakinek nyelőcső gyulladása van, súlyos esetben, kimondottan a nyelés fájdalmas, illetve érzi az ember, hogy ez borzasztó érzés, akkor igazából a bőjt, tehát a táplálék egy vagy két napig tartó megvonása az, ami javasolható. Ha enyhébb a probléma és tudunk enni, nem okoz különösebb fájdalmat, akkor pépes, fűszer és sószegény, úgy nevezik, hogy ingermentes étrend. Ingermentes étrend javasolható. Főszabályként burgonya, rizs és zöldségpüré hozzáadásával. A zöldségeken belül értelemszerűen a héj, nem a héj tartalmú zöldborsóról van szó, hanem inkább a pépesíthető zöldség és főzelékfélékről. A reflux esetén, tehát a gyomor nyelőcső reflux esetén tünetek hányinger, émelygés, étvágytalanság, felfúvódás, étkezés utáni gyomortáji fájdalom, ha valakinek gyanús vagy refluxa lehet, de nincs hányingere, nincs émelygés, nincs étvágytalanság, tehát kimondottan szeret és kíván enni, nincs gyomor felfúvódás, akkor nincs nagy probléma. Jellemző egyébként ez a teltségérzés, ha a gyomorral van valami baj, akkor a gyomor úgy jelez, hogy ő nem kér enni, alapaxióma. És hogyha valaki már érezett olyat, hogy a gyomra olyan, mint egy nagy lufi, és az nem akar csökkenni. Ezt érdemes kivizsgáltatni ilyenkor, ha hosszú távon ez megvan, mert ugye itt akár ennél komolyabb problémák is lehetnek. A gyomor mindig jelzi, hogy most nem kérek. És hogyha ez hosszú távon jelzi, akkor ott valami elváltozás, degeneratív folyamat indult el. Javaslatok reflux esetén tehintejfogyasztás abba hagyása. Állati fehérjék, főleg a hús tartalmú étrend csökkentése. Az ecet, a mustár, a fűszerek, a torma, egy csípős, torma, hagyma, héjas és csípős ételek kiiktatása. Visszatérek egy korábbi mondatomra, amit félbehagytam. Ecet. Az ecetet mire használjuk? Rendkívüli anyag az ecet. A lefolyók fertőtlenítője. De gondoljuk meg, hogy az az ecet sav, ami ugye egy erős maró hatású, egy szerves anyag károsító, illetve bontó a lefolyóban, mit okoz? Ugye persze meghígított formával, ecetes savanyúságokban. Hát van, aki ilyennek használja ugye a gyomrát is, és bizony fertőtlenít, az alkohol is fertőtlenít, ez tény. Tehát bélfertőzésre sem ecetes, sem a pálinkás étrend, illetve italok fogyasztása nem kell számolni, de minden másra igen. Tehát igazából a fekélyes, gyulladásos problémákat viszont be fogja indítani. De még egyszer, bors, erős paprika, általában ezek a fűszerek, amik kontraindikáltak és nem javasoltak, torma, hagyma, fokhagyma, sajnos azt kell mondjam, nem biztos, hogy mindenkinél, de az erős csípős, főleg a tormakrémek, ugye ecetes tormakrémek, és kénezettek is, azért olyan szép fehér a tormakrém, mind a kénnek, mind az ecet savnak, ugye, hát nyálkahártya károsító hatása lehet. A friss kenyér, és erről még nem beszéltem, nem javasolt, általában sem. Enyhén szikkasztott, szárított, másnapos, úgynevezett szikkadt pékáru, ez a szakmai neve, szikkadt pékárukat kell fogyasztani. Itt mutatnám fel a itteni teljes őrlésű kenyeret, amit itt a Benczúr utcában is lehet kapni, helyesebben itt lehet csak kapni, csütörtök délutánonként. Ugye ezeket a kenyereket is, ugye ez rostban gazdag kenyér, felszeleteljük, lehet egy picit hagyni száradni, és ez a szikkadt, enyhén száradt kenyér, vagy netán, vagy akár megpirított kenyér, rendkívül jól emésztődik. Ha valakinek nincsen gyomorbetegsége, akkor ezzel is kerülhet a gyomorbajt. Ha valaki rendszeresen friss kenyeret eszik, gyomorgyengeség, gyomor hurut is elindulhat, nem beszélve a frissen kisült keltésztákról, fánkokról, süteményekről, kimondottan gyomor problémákat okoznak. A friss kenyér tehát nyelőcső gyomor problémánál kimondottan ellenjavallott, ugyanakkor a szárított másnapos szikkadt pirkáról kétszeresültek rendkívül hasznosak, elégséges és jó rágás mellett. A turbarostok ellenjavallottak, inkább a párolt zöldségfélék, illetve a gyümölcsök, puhább gyümölcsök fogyasztása javasolható azok is héj nélkül. Az egyszeri nagy étkezéseket kerüljük nyelőcső és gyomor rendellenességek esetén. Lefekvés előtt, ugye ez egy egyetemi tankönyvből vett adat, lefekvés előtt 2 órán belül semmiképp ne együnk. Ugye általában azt szoktuk mondani egészséges embernél is, hogy lefekvés előtti általában 2-4 órán belül ne együnk, ugye 4 óra általában a szabály, ami igazán hasznos, folyadékot fogyaszthatunk. Ha valakinek főleg hajlama van vesekőképződésre, vese problémákra, ott kimondottan hasznos, sőt kötelező a lefekvés előtti legalább 1 nagy pohár folyadék elfogyasztása. Sajnos azt kell mondjam, hogy ez kell, mert éjszaka nagyon bekoncentrálódik a vizelet, és ez problémát okozhat. Visszatérek, a csokoládé, vöröshagyma, fokhagyma, alkohol ellazíthatja a záróizmot, ugye a csokoládé mellett említem a vöröshagymát, fokhagymát, alkoholtartalmú italokat, ezért a reflux betegségnél a nagyon hagymás ételek amúgy sem igazán javasoltak, de emiatt a hatás miatt pedig pláne. A fehérje tartalom, a szakma azt mondja, hogy egy picit növelhető, csak ne tejfehérjével, én azt javasolom. Én megmondom őszintén, növényi fehérjékkel dolgoznék. Igazándiból a citrusfélék, paradicsom, kávé, szénsavas italok szintén nem túl jók, hogyha kimondottan heveny gyomor problémák vannak. A citromot egyes szakirodalmak mégis javasolják, mint gyomor nyugtató hatásúak, de ez kétesélyes. A citrom valóban erősen lugosít, és jó hatású lehet a gyomor erősítésére, de kialakult fekénél a citromot már nem szoktunk ugye javasolni. Fejpárna. A gyomorsav visszaáramlásának elkerülésére otthon készítsünk reflux elleni párnát, tehát lényegében hát a fejünket fel kell tenni. Tudom, hogy ez nem mindenki számára hát előnyös vagy javasolható, nem mindig tesz jót a nyaknak, de igazándiból erre, ha valakinek kimondottan sav visszaáramlása van, akkor ez probléma, és akkor ez a párna bizony kellhet. Gyomorhurut esetén, amikor a gyomorhurutnak aktív állapota van és fájdalmak vannak, akkor egy napig a beteg nem kap enni, csak iszik. Folyadék és elektrolit pótlás javasolható, és burgonyapürét kap, valamint hát rizs pudingot, rizsnyákot, zöldséglevest, pirított zsemlét és gabonakekszet. Tehát még egyszer, gyomorhurut esetén a rizspuding, burgonyapüré, zöldségleves, illetve párolt zöldség, pirított zsemle, ugye ez azt jelenti, hogy szikkadt pékáru, és gabona keksz, ez értelemszerűen ezt mondom, tehát nem a háztartási kekszet, vagy győri kekszet mondom, hanem ugye az adalékanyagban gazdag és cukor, stb., hanem jó volna ilyenkor otthon sütni egy kis zab kekszet, enyhén édesítve, de akár lehet enyhén sósan is, és ezt elfogyasztva. A gyomorhurut esetén, ha valakinek erős fájdalmai voltak, ugye első-második nap ilyeneket fogyaszt, harmadik naptól úgynevezett alma étrend indul, tehát hámozott almát javasol a dietetikus, és beindul a harmadik naptól a főzelékféle adása is, illetve zsírfűszer és rost szegény étrend. Hámozott alma, reszelve, üvegreszelőn reszelve, ugye a pektin, az almában lévő pektin, ugyanez igaz a birsalma kompótra is, a pektinnek rendkívül jó nyáka felszedő hatása van. Tehát hurut esetén, ezért mondtam a zab nyákot, tehát a zab pudingot, rendkívül jó hurut csökkentő felszedő hatás van, a rizsnek is, általában pektin tartalmú dolgoknak. A harmadik naptól utána főzelékféle, illetve visszállni a zsírfűszer rost szegény étrendre, ami egy burgonya rizs, zöldség, gyümölcs alapú. A hüvelyeseket ritkán mondom, azt figyelitek, gondolom, tehát itt a babféléket ritkán hangzik el, itt kisebb szerepet játszik. Gyomorsav túltengésnél a füstölt pácolt húskészítményt teljesen kiiktatni, felvágottakat, kolbászféléket kiiktatni. Amit a szakma javasol, ugye itt most nem biztos mindenki vegetáriánus vagy vegán, tejszín lágytojás az, ami beépíthető egy gyomorsav túltengés esetén, sőt a savtúltengésre azt mondják, hogy az, ugye azt mondtam is, a zsíradék jót tesz. Értelemszerűen, ami már nem tejszínt javasolunk, hanem növényi tejszínt, kitűnő zab tejszíneket lehet készíteni. Ezek rendkívül jó savcsökkentőek. Savcsökkentő élelmiszerek továbbá kétszer sült puffasztott gabonák, burgonya, és érdekes, nekem is egyébként újdonság volt ilyen szempontból, a dió, magyaró és a mandula. A dió, magyaró és a mandula kimondottan savcsökkentő étel, tehát látszólag az ember azt gondolná, hogy valami sav képző ételről van szó, hiszen olajos mag. A dió, magyaró, mandula jól megrágva, illetve krémesítve, nagyon jó savcsökkentő hatású a szakirodalmak, tehát a most hatályos dietetikai szabályok és elvek szerint. Gyomor savhiány esetén savképzők, paradicsom, gyümölcslevek és citrom. Tehát paradicsom, paradicsomlé, tehát akinek savhiánya van, értelemszerűen a paradicsomlé fogyasztása kimondottan jobb lehet. Vigyázni kell, mert a savhiányos ember, ha nyerset eszik, a nyers élelmiszeren vannak, lehetnek romlást okozó kórokozók. Egészséges gyomorsav esetén ez elpusztul a jó gyomorsav hatására, nagyobb mennyiségű gyomorsav hatására, a nyers ételt fogyasztó gyomorsav hiányos ember viszont bélfertőzést, szalmonellózist kaphat. Erre vigyázzunk, már a szalmonella az időnként erős savat is bír, de más kórokozók, illetve romlást okozók is átmehetnek a bélbe, és komoly problémákat okozhatnak, ezért megmondom őszintén, hogy a sav hiány esetén valaki tudja magáról, hogy sav hiányos, akkor úgynevezett kínai konyha javasolható, tehát egy gyors átforgatás. Ugye egy lényegében nem főzés vagy sütésről van szó, hanem egy wok, kvázi egy ilyen, hogy fogalmazzam, egy ilyen szója szószon szokták ugye átforgatni, egy ilyen grillezés, jól mondom, ugye egy ilyen grillezett íze lesz a zöldség félének, és ilyenkor a csírák el is pusztulnak rajta. Fekete kávé, teje, alkoholos ital, természetesen mind a túl sok sav, mind a túl kevés sav esetén káros. Fekhelybetegség esetén, és ezzel zárom most már az anyagot, a burgonya, illetve a burgonya pehely, tehát vásároljunk burgonya pehelyet. De nem biztos, hogy mindenkinek ezt kell vennie, ha valaki már unja, hogy mindig burgonyát kell hámoznia, akkor lehet venni burgonya pehelyet. A burgonya pehely egy kis forró vízzel elkeverve elég gyorsan pépesedik, és ezt a burgonya pehelyet lehet tulajdonképpen főzelékhez, sűrítésre, fasírtokhoz, sok mindenhez használni, és ez nagyon szépen pufferról segíti a gyomorfal gyógyulását. Puffasztott kölesgolyó rendkívül hasznos a fekhelybetegség ellen, kétszer sült, és a gabona darák, tehát a kukoricadara, a tönkölydara, buzadara, azonban nem a teljes örlésű darákra gondolok itt, hanem sajnos a fehér darákra kell gondoljak, de ehhez, ahogy mondtam, egy pici zab pehely lisztet téve, egy kvázi egy ilyen zabnyákos, zab pudingos darás pépet készítve, ez igen hasznos lehet. Az étkezések ideje legyen pontos és rendezett, ez rendkívül fontos a hurutok és a fekélyek gyógyítása során, és a szakma persze javasolja a kissé gyakoribb étkezést. Megoszlanak a vélemények, hányszor egyen a fekélybeteg, hányszor egyen a hurutos beteg. A szakma ugye azt mondja, hogy 5-ször, 6-szor, akár 7-szer is. Ez túl soknak számít, mert lényegében akkor az étkezésünk folyamatos lenne. Én azt mondom, hogy lehet növelni a 3-szor étkezést esetleg. Sok tapasztalatunk van arra nézve, hogy a pontos időbeállítás fontos a fekély esetén, akár 3-szor étkezés alkalmas lehet. Az étkezések között pedig a krumplilé fogyasztása az, ami igen jó, illetve a lenmag, erről még nem beszéltem, de a darált lenmag leforrázása, illetve áztatása akár langyos vízben reggelig, és aztán átszűrése. Ez a lenmagból kinyert pektines gyógyító anyag, ez az, amit kortyolgatva napközben egy intenzív savhatás, vagy fájdalom esetén hát nyugtató hatása van. Tehát pontos étkezési ritmus, kissé gyakoribb étkezés, a káposzta, a hagyma és a sültek kerülése, ugye ez a fekély betegség diétája. Hát én azt hiszem, hogy eljutottam az idő keret határáig, illetve maga az anyag végére is értem. Az én anyagomban, megmondom őszintén, még volt egy extra információs rész is, ez az anorexia és a bulimia, amit gondoltam, hogy ha lesz idő és tér, akkor elmondok majd. A táplálkozási kilengések és zavarok, de sajnos most az itt nem fér bele, esetleg egy más alkalommal szívesen szólok majd az anorexia, a bulimia és az ortorexia kérdéskörökről. Ugye az ortorexiát nem tudom, ismerjük-e, aki állandóan az étkezésével foglalkozik. Tehát egy picit vigyáznunk kell mindannyiunknak arra, hogy ne villenjünk át egyfajta merev, állandó aminosav számlálós életvitelbe. Tehát ma már jegyzik az ortorexiát, illetve azt a táplálkozási kilengést, amikor valakinek az életét tulajdonképpen azt tölti ki, hogy mikor, mit egyen. Így tulajdonképpen az élet egészségessé, de mégis öncélúvá válik, mert folyamatosan számolom, mit eszek, miért eszem, már csak ezen jár az eszem, és az élet mélyebb kérdésein nem is igazán gondolkodom, de szerintem érdemes majd szólni és mások alkalommal a testkép, énkép zavarról, arról, ahogy ma fiatal lányok egyre soványabbak, fiatal fiúk egyre izmosabbak akarnak lenni, és ez az érdekes ellentmondás, és önvizsgálati zavar, testkép és evés zavar, miközben az ember a testét figyeli, a lelki állapot, a végletesen eltorzul, egy ilyen teljesen ellentmondásos és egyensúlyzavaros állapot jön létre, míg nem az illető már kórházba is fog kerülni, vagy valamilyen komoly problémái lesznek. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Én azt hiszem, hogy ezzel zárnám. Aki szeretne szikkat, pékárút vásárolni, bár én mondtam ma, hogy rostban gazdag, ugye ebben a korkép stádiumban nem javasolható, azonban a teljes kiörülésű kenyérnek a hatása elvitathatatlanul nagy. Arra tessenek vigyázni, hogy a folyadékbevétel legyen megfelelő, tehát ugye a 2 liter folyadék az kell, amennyiben valaki teljes kiörülésű élelmiszereket fogyaszt, hiszen a nyálkahártyák, ha kiszáradnak, akkor a teljes kiörülésű kenyér esetleg hát egy felhámsérülést okozhat, helyesebben egy nyálkahártya sérülést. Van-e bármi kérdés?
Mondtad, hogy a szájüreg gyulladás,
igen.
Ebbe az afta is beletartozik.
Én azt gondolom, hogy igen, konkrétan a szakirodalom ezt nem jegyzi, általában a kimondottan a nyelv gyulladást jelzi, az egy picit más, igen, stomatitis, fekélyes nyelvgyulladást jelez az szakirodalom, stomatitis ulceróza a neve, hogy ez ugyanaz, mint az afta, ezt most meg nem mondom, de én azt hiszem, hogy a javasolt tanácsok erre is jók lehetnek, mert ott már ugye más a, egy picit másabb a helyzet.
Ha véletlenül egy kicsit, tehát nem figyelek oda, és egy főzésnél kicsit több olaja.
Igen.
Halálbeteg tudok lenni olyan felfájással, hogy hihetetlen. Tehát akkor nekem sapjának.
Esetleg ez egy közvetett módja annak, hogy igen, ott az emésztés lényegében leáll, az olaj miatt az emésztés több órával akár elhúzódik, ezáltal erjedés indul be, az okozhatja ezt a problémát. Esetleg. Igen.
Na most a felfúvódás, az tulajdonképpen akkor mit jelez?
Tehát amikor valaki nem bérrendszeri felfúvódástól szenved, hanem kimondottan itt, ahol nem szabadna felfúvódnunk, hiszen nincs effektív gázképződés, az azt jelzi, hogy a gyomor ezt szándékosan hozza létre ezt az érzést, hogy ne együnk.
Aha.
Ezzel jelez olyan problémát. Igen. Kimondottan tehetségérzés akkor is, amikor nincs benne semmi. Gyakorlati dietetika, ennek van egy elméleti megfelelője is, a sima dietetika, azon egy alma van, és itt lényegében az összes betegséget, amiről itt számolni lehet, Semmelweis Egyeteme, egészségügyi főiskolai kar, 2006-os kiadású, ez az állatorvosi ló, vagy hogy mondja, ez az igazi, ez az a könyv, amit a szakma jegyez, amiből szabad idézni, ehhez képest mi eléggé külön utakon járunk jócskán, de jó tudni, hogy a szakma jelenleg mit vall. Igen?
Tessék. Azt szeretném megkérdezni, hogy az előbb említette a tejet. Na most van ez a kaukázusi kefír, amit én is tudok készíteni. De az tiltott vagy nem tiltott?
Nem tiltott, főleg a sav hiány esetén értelemszerűen.
Nem az van, nekem sav túltengés.
Akkor azt hiszem, hogy ez nem ajánlott. Igen. Sav túltengés esetén ez erősíti, hiszen javítja az emésztési folyamatot értelemszerűen.
És az író, mert én azt olvastam, miután már kezdtem egy kicsikét, azt mondja, hogy értem a dolgot, de most már végképp úgy érzem, hogy nem. Tehát, hogy az író is azt mondták, hogy jó.
Az írónak van enyhe lugosító hatása, őszintén szólva a savtúltengés esetén tejsavasan erjesztett tejterméknek nem látom annyira értelmét, hiszen tejsav van benne. És a tejsav az nem annyira erős, mint az ecetsav, de viszonylag erős, szerves savról van szó, hát kvázi erős.
Akkor naponta bombázom magam ezek szerint.
Felesleges. Igen.
Csinálom és eszem iszom.
Ez azt jelenti, hogy a nyálkahártya eleve egy sósav hatás alatt van, és erre kap egy tejsav hatást is. Ennek szerintem nincs létjogosultsága. Ehelyett inkább egy zsiradékot kéne, tehát egy kókuszsírt például, egy lenmagolajat, olívaolajat, tehát épp ellenkezőt pufferolni kéne a rendszert. Tipikus kefír javaslat van ezekben a joghurt és kefír a sav hiány esetén. Savtúltengésnél ezeket nem. Ezzel nem azt mondom, hogy hú, most valami órási bűn követett el, vagy hanem vigyázzunk, igen.
Egy ízzel, amit gyógyítok, azzal a másikkal éppen az ellenkezésed. Úgy gondolom, hogy na, ha nekem valami jól esik, szemmel kívánja a szervezetem. Tehát...
És biztos, hogy savszúrtengés van? Tehát ez kimutatott?
Hát én még nem nyertem azt a csodát, és nem is szeretnék.
Vagy akkor honnan lehet ezt tudni?
Hát mert van egy
ilyen
felvétel, amin a reflux az egyértelműen kimutatható.
A reflux önmagában nem egyenlő a savszúrtengéssel.
Mit jelentik, hogy mondod, nem magát a betegséget, vagy nem tudom, hogy jól mondom.
Hát
a gasztro, az előbb, a legelő...
Gastroözofágilis reflux. Igen, ez a gyomor nyelőcső. Igen, ez nem azt jelenti önmagában, hogy sok a sav. Persze a szakember savcsökkentőt fog fölírni, savlekötőt a reflux ellen. Nem azért, mert a sav túl sok feltétlenül szerintem, illetve általában, hanem mert ő le akarja fogni a savat, hogy az a kevés áramoljon föl.
Na, de az is ártalmas, ez a gyógyszer is.
Hogyne? A savlekötők, azok a rettegett rémek.
Tehát, ami meg szintén azt tudja, vagyis... Na, micsoda? Talicői származék.
Az melyik?
Aspirin.
És ezt miért is?
Hát ezt vérhigítás.
Húha. Tehát, igen, jó, mondjuk az újabb aspirinok már nem annyira gyomornyálkártya károsítók, de ugye a szakadalom jelzi, hogy a szalicillát tartalmak, azok elsődleges okozói lehetnek egy nyálkártya sérülésnek. Jó kérdés. Hogyha a szalicillát a cél, tehát a vérhigításra, akkor a színes levek. Az áfonya, bodza, kék szőlő. Ugye ezek azok, amiket a vérzékenyek nem fogyaszthatnak, és ez a közvetett bizonyíték annak, hogy ezek kimondottan higítják a vért. Tehát vérhigító típusú élelmiszerek fogyasztása, homoktövis. Van ez a homoktövis, piros szőlőhéj, kivonat, herbaházra kapható, fantasztikus. Ezek mind a stroke elkerülésével rendkívül nagy szerepet játszanak. Hogyha ebben nem bízunk, mert azt mondjuk, hogy az egy gyógyszerre van szükség, akkor ám legyen, de ugye a savcsökkentők ráadásul a vese problémákban, illetve a csontvesztésben, csontvesztésben is szerepet játszanak, tehát ezeket, ha lehet, akkor el kéne kerülnünk, és mi köres golyóval, puffasztott rizssel próbáljuk meg, ezek nem működnek?
Nem, hát a tekintetel olyan betegségem van, ami miatt kötelező szednem ezt a
Értem.
Kérdítót, akkor ugye a szívemre kapok még egy másik gyógyszert, ami szintén nem igazából előnyös. Mindeniknek ugye rá van írva a gyomor, a fájdalom, meg biztom is semmi.
Védenünk kell akkor a gyomrot.
És a koleszterin, hát ami meg egyértelmű, hát van.
Értem. Hát akkor ez egy több tényezős dolog. Itt értelemszerűen a gyomor védelmét kell biztosítani, hogyha nem tudjuk elvenni a gyógyszert, mert kell, akkor a gyomornyálkahártya védelmet kell biztosítani úgy, hogy nem adok neki fűszert, erőset, amit mondtam is. Az erős rostokkal is vigyáznék, tehát fél barnát kéne otthon készíteni, de nem fehéret értelemszerűen. A durumlisztet használni, zablisztel keverve, illetve a fehér tönkölylisztet zablisztel keverve, fehér rizsliszt és barna rizsliszt 60-40%-os keverékével kéne habarni például, tehát nem kell és nem szabad ilyen esetben annyira sok durva rostot fogyasztani. Úgyhogy itt több tényezős, és inkább a darált lenmagot használni rostként, így van. Szívesen. Korábbi jelentkezés volt már, és aztán mindenkinek adok szót, jó?
Közben nekem van még a trefuszmát egy vízamkor is.
Ó, azt szabad megtudni, vagy majd csak egyszer?
Most ami... Itt engedélyezett, az majdnem, hogy ott tiltott.
Na itt van a gond. Tehát réz, anyagcsere zavar?
Réz túltengés.
Akkor mit nem fogyaszthatsz?
Hát...
Egy csomó egészséges, ugye?
A hüvelyesek.
Igen, azok magas.
Diófélék, olajos magva. Jó, mondom, ami itt engedélyezett benne, az már ott tiltott.
Azt a...
Egy-két húsa engedélyezett, de az még itt nem lenne jó erre, a refluxra.
Hát akkor itt a burgonyafüré, mint egy bázis diéta alap. Azt hiszem, burgonyafelhely, burgonyafüré.
Én is gyorsabb vagyok, mert gyors az agyagcserém, de nem kéne még.
Értem.
Pürével egy kicsit ezt még meggyorsítani, mert így is még...
A burgonyafürével nem?
Aha. Készítőket kell szednem, hogy a súlyamat megtartsam, mert...
A burgonyafüréhez keverve egy pici olajat. Ez egy jó hízlaló bázis diéta. Úgyhogy azt javasolom, illetve az appehelyliszt használatát, hát az abban kérdés van a rész.
1,5-ös magas értékkel és 1,5 alapi bevitel. 10 deka.
Értem.
Az már határes,
az értem. Uh-huh. Igen, hát ez már akkor egy külön eset, és ennek mik a tünetei, megkérdezhetem, hogy...
Nagyon sokféle. Nekem kézremegéstől kezdve szédülésen át, börtönítés, vérhányástól kezdve, gyulladási, bármi. Hát ilyen Parkinson-szlerózis kategória.
És ez progresszíven halad előre? Vagy mit csinál ez a...
Igen. A gyógyszer van, az aránylag lassítja a dolgot, de...
Értem. És a reflux az ettől független dolog, de lehetően?
Egy régi, egy 2004-es óta, tehát az egy régi.
Ez ilyen fiatalon már.
Lehet, az nem jó aránylag.
A családban nem volt ilyenre példa, ugye? Tehát ez egy első generációs probléma.
Hordozók.
Hordozók?
Uh-huh.
Igen. Hát itt az a megoldás, hogy amiket itt felsorolgattam, azok közül nagyjából szerintem szelektálhattad azt a nagyjából 5-10%-ot, amit abszolválni tudsz. Igen, sajnálom, de itt csak ez a megoldás. Igen, esetleg itt attól függ, hogy milyen a... Igen, mindesetre akkor a hagymafélék, a csokoládé, illetve az alkohol.
Jó, és az a vas tiltás.
Igen. És bizonyos fehérje tartalma ételek, azok viszont egy kicsit feszesebbé teszik az izomrostokat, tehát egy tofu, mert akkor nem fogyasztasz az tofut sem.
Csirke.
De húsfélek, igen, azok erősítik. Csak az a gond, hogy amit a révnél nyerek a vánnál elvesztem, mert hiába erősítem meg az izomzatot egy fehérjetús táplálkozással, hogyha a állati fehérjék savot termelnek rá. Melyik ujjunkat harapjuk. De köszönöm az őszintén meg egyéb hozzászólást, tényleg. Igen. Erről írásos anyagot én nem hoztam magammal, de hogyha gondolja valaki, és egy e-mail cím, tehát én megadom az e-mail címet, én ezt kicsit lebutítva úgy írtam, hogy a képeket, a háttérképeket eltüntetve egy kis file formátumban ezt én átküldöm. Kizárólag személyes használatra. Igen, hanganyag van, ha mégis valaki képanyagon kírja, akkor a táplálkozás@gmail.com-on tud írni. Tehát ékezet nélkül táplálkozás@gmail.com, és nagy tisztelettel én ezt megküldöm. A felsorolást, illetve hanganyaggal együtt a képanyag is tulajdonképpen egy látványos és dolog lesz, tessék.
Ennek következtében, amikor azt mondott el, hogy a sattultengésnél az olajak jót tesznek, én meg nagyon próbáltam...
Olajszegény, hogyne? Az epe miatt.
Ez epe miatt. Na most, mi az ajánlás, hogy hogyan mennyi nyersen sajtolt finom olajat próbáljak megengedni magamnak, hogy mert az utóbbi időben epekörültött vagyok, bár már volt az ez a vezető csatornában műtét után egyszer föl, de azért hát epekörcsén nincsenek, viszont a reflux és a sarton, hát kijön meg az epekörültött, és már volt gyomor spekélyesebb a
kiműtődést
és a többi, tehát hogy mind a kettő, tehát mi az az arány, amit...
Igen. Kevés. Ebben az esetben, hogyha epe probléma van, hogy az epének egyrészt mindig ürülnie kell, hogy ne pangjon, hát ez a kőképződésnek az alapja. Másrészt pedig nem szabad nagyon ürülnie, mert akkor görcsbe rándulhat. Tehát ezt a határt kell megtalálni, és ez pont egyezik az elveinkkel. Ez azt jelenti, hogy lényegében én azt mondanám, hogy egy mokkás kanálnyi mennyiség elosztva az ételbe, illetve a búzacsíra használata, tehát a zsiradékot nem kisajtolva, hanem magával a tápegész élelmiszerrel bevíve, tehát búzacsírában ugye az olajtartalom megvan, illetve hát gondolom a darádiót akkor nem igazán szabad meg az ilyesmit mákot, mert szemcsés, ugye? Az epe miatt, tehát akkor vagy olaj formájában akkor a mokkáskanálnyit elosztva, vagy pedig valamivel együtt bevíve. A csírafélék jól dagadnak, tehát az bele lehet főzni valamiben, és magas az olajtartalmuk viszonylag. Ezt tanácsolnám. Tehát mindenképpen minimális olajmennyiség az segít az epe ürülést. Egyébként a grapefruitot fogyasztani tetszik? Nem, ugye az sem nagyon, mert az is epe kiválasztás nem is fogyasztható.
A citrom az jó lenne, de valahogy, nem tudom, lehet, hogy csak pszichésen érzem, hogy attól is sok van. Viszont a lenmag levet azt használom, az eléggé jó.
Burgonyás kenyér. Tehát, hogyha házilag tud kenyeret csinálni, akkor olyan kenyeret kéne készíteni, ami kimondottan jelentősebb mennyiségű burgonya behely, vagy főtt burgonyát tartalmaz. Ez a burgonyás kenyér, ez megszikkadva, jól megrágva, nagyon szép, nyugtató hatású. Tehát itt értelemszerűen nem az olajjal operálnék, hanem a puffasztott, szikasztott békárúval, és a puding, tehát a gabona pudingokkal. Igen.
Igen, használom, igen. Igen. Még azt, hogy felírtam magamnak, hogy a krumplilé, azt nem szoktam használni, és nem is tudom, hogy ezt nyersen csavarjam ki, tehát mint a búza fülé préssel csavarjam ki a burgonyát, és nyersen de vagy hogyan?
Nem. Azt kell mondjam, a nyers krumplilé, ugye az egy népgyógyászati alapelv, azonban a krumpli nyers fogyasztása tilos szakmailag. Így van. Ezért a megoldás a következő, kimondottan sürgős, váratlan esetben, amikor nagy fájdalmak vannak, azonnal lehet enyhíteni egy nyers krumplilével a helyzeten. De alap esetben a főtt krumplileve az, ami segít. A nyers krumpli ez egy hatékonyabb dolog a gyomornak. Ugye az egy natív nyers keményítő, ami azonnal befedi a sebet. Tulajdonképpen lefedi a problémát és nyugtatja. A nyers keményítő azonnal szárad. A főtt keményítő az már ugye egy más típusú anyag, viszont a nyers keményítőt nem bírja a hasnyálmirigy. És a bélrendszer sem szereti. Én főtt krumpli levét javasolom, illetve ha nem akarunk állandóan krumplit pucolni és főzni, akkor a burgonya keményítőt forrázni.
Igen, jó, köszönöm, akkor burgonya keményítővel sűríteni
dolgokat. Sűríteni, és lehet sima vízzel, egy pici vízzel forrázni, egy pici kannál keményítőt, nem tudom, 2 deci vízzel, fölkeverni, megdúzzad, ugye, és akkor azt iszogatni.
Igen, hogy miért nem refluxpárna? Sajnos már régóta küzdködik ezzel a betegséggel, de ilyet nem hallottam, hogy refluxpárna.
Háromszög alakú párna, főként babáknak fejlesztették ugye ki. Igen. Tulajdonképpen egy, szerintem egy olyan párna, ami... Tehát mind a két befogója ugye azonos, és akkor lefektetjük a párnát az egyik befogójára, és akkor erre az átfogójára fekszik rá a bébi. Lényegében, hát ugye nem mondom, hogy 45 fokos szögbe, de igen, ferdén fekszik, úgyhogy nem csúszik le. Mégis, és nagyon szépen följön a levegő is, és ugyanakkor az étel nem.
Tehát
az
sok sem.
Nem, de otthon lehet ezt modellezni, kérdés, hogy hogyan. Tulajdonképpen paplanokkal, párnákkal, ha le akarunk pihenni, ugye értem szerint a függőleges helyzet a legjobb, viszont a hasonfekvés ugyanakkor a babáknak ugye kipréseli a levegőt a gyomorból, tehát igazándiból felnőtteknél ilyet nem vezettek be, de ugye a gyomor küszködik a levegővel, nyomja jobbra-balra. Tehát hogyha hasra fekszünk, akkor a levegőt kipréseljük a gyomorból, hogyha ferdén, akkor a levegő nagyobb sebességgel távozik, mint ahogy meg tudná mozdítani az ételmennyiséget, illetve még sav sincs olyan sok a gyomorban. Ki lehetne próbálni, de életemben nem, tehát nem jelent meg ilyen termék, és nem. Igen, esetleg valamilyen módon. Otthon ezt modellezni lehet, biztosan valahogy.
Csak, hogy a magas fejajnál egészségesebb is a gerincemnek, minden a hasonlítás.
Vagy letérdelve az ágyhoz, tulajdonképpen lehasalva az ágyra egy párnára, kipróbálni, hogy hogyan sikerül ezt a légsaptát létrehozni. Hát valahogy így. Szívesen, szívesen.
Hogyan készítsük a zöldséglevünket?
Hogyan készítsük? Hát vagy nyersen, vagy párolva, ugye itt a gyomor meg nyelőcse problémáknál itt lehet egy jó káliumlevest is csinálni, ugye ennek Wolfgang a nagy tudóra a lévői táborokban, hogy a bőségesen megfőzött zöldségeket, hát ott ugye a lévői táborban leszűrik sajnos, és a levét káliumlevesként elfogyasztják, de egy nagyon bőséges zöldséglevest megturmixolva egy nyelőcső gyomorbántalmaktól szenvedő ember nagyon jó, nagyon kellemes, lényegében egy krémlevesről van szó. Tehát vagy ilyen, de a zöldség, nem zöldséglevest, hanem levet kérdezem, azt értelemszerűen egy lényerőgéppel, egy juicerrel tudunk létrehozni. Itt a rostok elvesznek, viszont a rostok nem baj, hogy most elvesznek, mert a rostok tulajdonképpen egy nyelőcső gyomor problémánál zavarnak. A durva rostok elmennek, az almánál is, nem az almánál, éppen, hogy fordítva volt, az alma pektinben gazdag, a gyümölcső pektinben gazdag, ugye az almánál azt mondta, hogy alma pép. Tehát lereszelem az almát, leszűröm a levétől, és azt a pépet, ami fönnmarad, azt fogyasztom el, ugye az pektinben gazdag. A zöldségnél fordítva, ott lereszellem a zöldséget, vagy hát átengedem a gyúszeren, és annak a levét fogyasztom el, nem a durva rostját. Mert a zöldségfélnek a durva rostja az nem olyan jó a gyomorbérrendszernek. A bérnek jó, a gyomornak, nyerőcsőnek nem annyira. A zöldségnél pedig pont az a pektin jó. És a zabban, a lenőmagban, a kölesben pektin van főszabályként. Ugye a gyümölcsökben is, hát a szilvalekvár attól olyan jó tömény a pektin tartalomtól. Ugyanígy a szőlőben, a ribiszkében, csak azok magvasak. Egyébként alma pektint lehet kapni a bioboltokban, tehát igazából nyelőcső, gyomor, hurutos, saftúltengéses problémáknál azt hiszem, hogy egy ilyen beruházást érdemes megtenni. Egy ilyen fehér, enyhén, zöldes por alma gyártósorokról jön le. Ugye a rengeteg alma törkölyből most már alma pektint is készítenek, és épp nemrég láttam a reformboltokban, hogy van már zacskós alma pektin, és ezt le kell forrázni, zselésedik, és ez szépen nyugtatja a gyomrot. Hát ez javasolható tulajdonképpen zselésítéshez és nyugtatáshoz. Viszont nem emészthető, a bélnek nagyon jó az a zselésedő anyag, kíméletes a bélnek, úgyhogy az alma pektin most a jövő. Tulajdonképp majdnem az összes rostkapszula, ha megnézzük, fogyókúrás kapszulák, mind alma pektinnel készülnek, és néhány gyógyhatású anyaggal. Meg ugye ez az új, hadd ne mondjam, ilyen márka nevű, most nagyon reklámozott diéta, ami fogyaszt, az is, hát elolvastam, majdnem hanyatt estem, mert ugye lényegében szójaizolátum, pektin, néhány gyógynövény, és mindez 8000 forintért, és ugye az óriási marketing kampány van mögötte, hogy fogyaszt, és ennyi idő alatt is, ha ez oda van írva mindig ezekre a termékekre, hogy kizárólag mértéktartó étkezés mellett fejték kialatását, tehát félelmetes, hogy mik vannak. Tehát normál alma pektint, hogyha összekeverek darált lenmaggal, még egy-két gyógyhatású anyaggal, esetleg szója izolátumot már, aki hogy a szóját lehet venni, 1 kiló 1000 forintba kerül a herbaházban, és ezt a hármat összekeverem, kvázi fogyasztó ital, egy kis gyümölcsel, összetud még szólva kész a körülbelül egy adag, nem tudom, 150 forintos fogyasztó italom otthon. Ez a félelmetes, és akkor ezt eladják ugye sokszoros árban. Otthon is készíthető volna. Ha nem egy kérdés, vagy bármi. Igen?
Elhangzott, hogy a csokoládé alkohol lazítja a krizmot, a
gyümölcsőt. Gyomorszáj, igen.
Ellenkező hatású étrend.
Ez a fehérjék. Ugye a szakmai rend is azt írja, hogy a fehérjét új étrend. Itt a sajtot írják, szándékosan nem mondtam. Sajt, túró és a hús fehérjék, illetve hát a tofu töményebb szója fehérjék is. Erről nem szólnak, és azért nem mertem mondani, hogy van-e olyan, ami kimondottan. Én személy szerint azt gondolom, hogy a gyomrot működtetni kell, tehát igenis szükség van a rostokra, nem a durva rostokra, hanem kimélő rostokra, pektinekre. A gyomor, hogyha rendesen működik, akkor a záróizom mindig is feszesebb lesz. A renyhe gyomor működés, a fehérlisztes egyéb termékek miatt, a renyhe gyomor működés miatt nyílik ki időnként a gyomorszáj, de ennél okosabbat nem tudnék mondani. A fehérjedús étrendhez tartozik a növény alapú étrendben a hüvelyesek, ami ugye itt óvatosan kell bánni. A tofu szerintem fogyaszthatná egy gyomor problémás ember, mert nem annyira puffasztó, kivonták belőle a problémát okozva anyagokat. Diófélékkel ugye megint picit vigyázni kell, bár a mogyoróról azt mondtam, hogy sav lekötő, ugye?
Igen.
Sav lekötő, mogyoró, dió, tehát azok magas fehérje tartalmú. Esetleg a magyaró diófélék, a tökmag. Tökmagot nem mondtam, 33% a fehérje. Egy tökmagos, tofus lényegében diét, ez végül is talán elkezdhet egy ilyen hatással. De általában én megmondom őszintén, hogy az élelmiszerekkel feszesebbé tenni a gyomor szájt elég nehéz lesz. Ugye az idegrendszer jobbról is nyílik, és sok minden hatására. És az egyszeri nagy étkezések az, ami, ha csak csökkentjük az étkezéseknek a mennyiségét egy olyan 20-25%-kal, akkor a gyomor kisebb mértékben tágul, és a kisebb mértékben táguló gyomor sokkal okosabban tud dolgozni, és a légsapkát kialakítani, és akkor a rajta lévő kis szájacska sem nyílik olyan hamar. Szívesen. Igen?
Az igaz, hogy a földi mogyoró a savasét, a fai mogyoró meglugosít?
Hát, ezt nem tudnám bizonyítani. Hallottam hírét ennek, de ennyire nagy különbség nem lehet. Tehát, mivel a mogyorófélék hasonló összetételőek. Ez konkrét vizsgálata lehetne kimérni, hogy mind a kettőt megvenném is. Az igazság, hogy az interneten, vagy bárhol, ahány szakkönyvet vagy könyvet kinyitok, annyi félét mond. És egyetemen ezt nem oktatják, tulajdonképpen csak interneten, meg hát ilyen népszerűsítő könyvekből lehet, ilyen Libri, meg egyéb helyeken kapható könyvekből lehet utána nézni. És ezért nem merek erre mérget venni.
Én azt szeretném kérdezni, hogy az igaz, mert hát mondják, hogy a probiotikumok, azok is szabályozzák a gyomor pH-ját.
Igen. Ez egy jó gondolat. Alapvetően a lúgosításra én keveset beszéltem meg általában erről a bélprolszabályozásról. Van szerepe, tehát a lúgosító, tehát a gyümölcs-zöldség alapú diéták visszahatnak a gyomorsav működésre. Ne feledjük, hogy a gyomor egy olyan tartály, ami ha túlsavasodunk, akkor klort választ ki, és hidrogént választ ki. Ha valaki lúgosít, akkor ez csökkenni fog. Tehát lehet, hogy egy zöld diétával, egy zöld turmixszal, egy gyógynövényterápiával, egy lúgosító terápiával, a gyomorsav túltengés tulajdonképpen csökkenthető. A bélflórának is van ilyen hatása, egy protexin acidofilus terápiával egészen jól lehet ezeket.
És az aloe vera, mert arra is azt mondják, hogy eperműködés segít, és hogy az is jó hatása.
Igen. Az aloe gél, illetve az aloe is egy géltartalmú anyag, tehát lehet egy ilyen hatása, mind a gyomor, mind a bélrendszerben egy zselésidő nyugtató hatása lehet. Igen. Tessék.
Szeretném kérni a korábbi dologra, hogy meddig adagot kell az alapvetőt, a bio, tehát ami rendben, meg egyébként, hogy kell összekeverni, hogy ez a fogyasztó.
Ez csak egy hirtelen példa volt, attól függ, hogy melyik a fogyasztó ital, házi készítésű? Hát például, hát ezekből az alma pektinből kell ugye többet, a lendmagból egy kicsit kevesebbet, és itt mondtam még szója izolátum, hát az izolátum az egy nagyon erős fehérje forrás, ugye az egy 90-valahány százalékos fehérje, abból minimális az, csak hogy egy néhány százalékos fehérje legyen benne, tehát abból egy mokkás kanálnak a nem tudom felét. De attól függ, hogy mondjuk egy 2 deciliter, mennyire számoljuk ki, mondjuk egy 2,5 deciliter folyadékra nézve, én azt gondolom, soha nem csináltam egyébként ilyet, tehát így hasraütésszerűen. Tudni kéne, hogy milyen sűrű lesz az igazság. Tehát fognék szerintem egy jó tejáskanálnyi pektint, és leforráznám a pohár feléig. Várni kéne, hogy ez megduzzadjon. Utána, nem bocsánat, a lendmagot is le kell forrázni. Tehát egy tejáskanálnyi almapektin, ezt tennék egy mokkáskanál lendmag, darált lendmagot vagy lendmagfejhet, ezt leforráznám mondjuk egy másfél deci vízzel, hagynám állni, letakarva. És ezután, miután ez nagyjából 15 perc múlva, 10-15 perc múlva megdagadt, utána szójaizolátumot, a mokkáskanál felét, de lehet egy egészet is csapott mokkáskanál beleteszek, szerintem egy olyan 3-4 grammnyi lehet, és akkor ezt fölöntöm vízzel, ezt vagy összekeverem pohárba, vagy egy turmixgépbe, tulajdonképpen egy valamilyen fogyasztott gyümölcssel egy séket készítek, a banánt azt nem tennék ugye bele, mert az már nem fogyasztó lesz akkor, almával, stb. Stb. Egy gyümölcséket készítek, tulajdonképpen úgy kész is van. Szívesen. Igen?
A citromot a kevés gyomorsággal mondta, de az lúgosít, nem?
Lúgosít, de az igazság az, hogy gyomor még ezt nem tudja. Tehát a gyomorban a citrom még bizony 3,5-es pH-t. A citrom akkor lúgosít, amikor már megemésztődött, és ha a bélből felszívod, a visszalúgosít. A heven gyomor probléma esetén a citrom bizony maró hatású lehet, de tudjuk, hogy a citromot, hogyha dolgozunk vele, akkor mar, ugye, mint a bőrünket, tehát ahol sebünk van, vagy belevágtunk a körmünkbe, a citrom kimarja. Ugyanezt csinálja a gyomorban is, viszont lúgosító hatása van elég erős, amennyiben lúgosítani akarunk. Tehát aki lúgosít, és gyomrával nincsen semmi baj, az nyer citromlevet, nyugodtan fogyaszthat, és az nem okoz, tehát a citrom nem okoz fekét, nem okoz gyulladást, nagyon szép, jó hatása van, de attól kezdve, hogy valakinek már gyomor problémája van, felborul ez a rend. Akkor már nem javasolhatjuk ugyanazt. És időnként az a problémám, csak zárójeles megjegyzés, hogy valaki beteg elmegy a természetgyógyászhoz. A természetgyógyász anélkül, hogy tudná, hogy pontosan mi van a gyomrában, ő fölírja a rostban gazdag, a nyers, a nem tudom mit, és aztán a beteg rosszabbul lesz. És aztán a gyógyász pedig azt gondolja, hogy rosszul csinálta, vagy ilyesmi, és igazából a természetgyógyászat megítélése ezért is rossz, mert időnként úgy érzem, hogy nem gondolják át, nem kérdezik ki a beteget, hanem úgy sablonszerűen kírják a lendmagot, a teljes örlési tönkölyt, a zabot, és végig kéne kérdezni, sőt, nem véletlen, hogy a természetgyógyászokat azt orvosként is ki kell képezni, tehát orvos természetgyógyász, sokkal szerencsésebb, mint a pusztán csak fitoterapeuta. Mert akkor az orvos természetesen azt rákérdez, hogy volt vizsgálat, kérem a vérképet, és ismeri a latint, és képben van. Igen. Ezért nekünk vigyázzunk a tanácsokkal, mert nem vagyunk orvosok, tehát én nekem maradnom kell a saját területemen, amennyire lehet.